90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Miskolcon rendezték meg a Műemlékvédelem és Építészet című szakmai konferenciát. A 2025-ös Makovec Imre díjat Bodonyi Csaba miskolci építész kapta. A kisújszállási adventi korcsolyapályát december 5-én nyitják meg. Törökszentmiklóson advent vasárnapjain gyertyagyújtás lesz. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Miskolcon rendezték meg a Műemlékvédelem és Építészet című szakmai konferenciát, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium és a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT szervezett. A rendezvény középpontjában az egykori avasszálló felújítása állt, amely az MCC jövőbeli székhelye lesz. A beruházás kivitelezése már megkezdődött. A tervek szerint 2 év múlva már át is adhatják az épületet. A résztvevők előadásokat hallottak a budapesti Kossuth tér és az Országház környékének megújításáról, és a szervezők elsődleges célja az volt, hogy a vármegye építész szakemberei első kézből kapjanak információt a nagyléptékű műemléki beruházásokról. A részletekről Szinai Attila, a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
A Miskolci MCC és a Steindl Imre Program szervezésében műemlékvédelem és építészet témakörben egy konferenciát tartottunk. Én jó magam miskolci vagyok, tehát én is tisztában vagyok az avasszálló, egykori koronaszálló hányatatott történetével, és örülök, hogy esély van arra, sőt, mi több valóság is lesz most már, hogy revitalizálják, hogy ahogy az MTC előadója mondta, revitalizálják az épületet. Tehát egyrészt nekem, ha úgy tetszik, ez szem előtt van, másrészt a Steindl Imre program vezérigazgatójaként pedig a Kossuth tér, budapesti Kossuth Lajos tér és a teret övező épületek rekonstrukciójáért felelős társaság vezérigazgatójaként adta magát, hogy ezt a két témát valahogy összehozzuk, és nem kellett sokat győzködnöm Konyári György urat, hogy a Miskolci MCC adjon otthont ennek a rendezvénynek, hiszen az avasszálló felújítása során bizonyosan találkoznak olyan építészeti, műemlékvédelmi kérdésekkel, amelyeken mi már átestünk, de biztos, hogy nekünk is érdekesség az avasszálló története, az elmúlt évtized és a mostani felújítás tapasztalatai az én kollégáim számára is ugyanolyan érdekesek, úgyhogy minden adott volt arra, hogy egy jó konferenciát összehozzunk. Amikor először megkérdezték tőlem, hogy kik a célközönség, hogy ugye csak építészek, vagy ugye építészek, nyilvánvalóan sok építész volt jelen, én például jogász vagyok, de tudom, hogy a közönség soraiban épületgépészek, építőmérnökök, projektvezetők, tehát azért elég tágabb közönség jött el, mert mindenkinek tartogat valamit, sőt még olyan is, aki egyébként magát az Országházat hivatalánál fogva használja. Tehát nem csak építés vagy építészet történeti kérdésekről van szó, hanem jogtörténeti, államigazgatási kérdésekről. Úgyhogy, hogy elérte a célját, én most kaptam egy újabb meghívást arra, hogy Budapesten az MCC budapesti szekciójának is adjunk már valamilyen beszámolót arról, hogy a Kossuth Lajos tér és a Agrárminisztérium és az igazságügyi palota felújítása minek a mentén, milyen menetrendben, milyen megoldásokkal folyik. Az én feladatom ma az volt, hogy szigorúan csak a budapesti Kossuth Lajos tér történetét mutassam be, annak politikai változásaival, az építészet, képzőművészeti alkotások változásaival, változtatásaival, szoborépítésekkel, akár szobordöntésekkel, de ebből következően bemutattam, hogy a tér funkciója is hogyan változott, hogyan lett egy pihenő közparkszerű épületből egy reprezentációs központi tér, illetve hát a mai kor adottságainak és elvárásainak megfelelően hogyan lett egy egyébként fizikai, az országház számára fizikai biztonságot is nyújtó, de egyébként kevésbé látható tér kialakítva, ami ugye elrejtve bizonyos biztonsági funkciókat, jó példa egyébként a világ számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen vendéglátói voltunk egy nemzetközi szervezetnek, amely a országházak parlamentek felújításával foglalkozik, és úgyhogy még csak beszélünk arról, hogy az országház belső felújítását elvégezzük, ugye a külső felújítás az 2014-ben lezajlott, akkor már elbontották az állványzatot, már most ebben az állapotában, és ezekkel a téren lévő megoldásokkal hát büszkekedhettünk a nemzetközi szakmai közélemény előtt. Én azt hiszem, az, amikor dilemma, hogy mennyire műemlékvédelem a műemlékvédelem, mikor nyúlhatunk hozzá úgy egy épülethez, hogy akár bátran változtassuk meg az eredeti funkcióját vagy kinézetét, nem is elsősorban a tér, hanem a tér keleti falát képező igazságügyi minisztérium és agrárpalota kapcsán tudjuk elmondani, hogy persze a tér felé eső oldal az agrárminisztériumnak például az egy nagyon értékes, műemléki szempontból is értékes terület, de ami rossz volt akkor, amikor kialakították, azt nem baj felismerni, és hozzá lehet nyúlni, különösen úgy, hogyha valami közösségi célt szolgál, tehát mind az MCC Miskolci beruházása, ami diákoknak, a tudománynak, és biztosan a városi polgárságnak is teret biztosít majd, ugyanúgy a Kossuth téren is a környező épületek, azok ugye hát közhivatalok, vagy valamilyen állami funkciót szolgálnak, ugyanúgy közcélból történnek ezek, tehát én azt hiszem, hogy ezek jó példák.
A 2025-ös Makovecz Imre díjat Bodonyi Csaba miskolci építész kapta. Az elismerést nemrégiben adták át a budapesti műcsarnokban az Angyalok és építészet Makovecz Imre 90 kiállítás megnyitóján. A méltatásban Sáros László György kiemelte. Bodonyi negyedszázados, tokai főépítészi tapasztalatait is sikerrel kamatoztatja munkájában, mint fogalmazott. A díjazott követi Makovecz tanítását, miszerint az építészet feladata a teremtés folytatása. Hozzátette, az építész következetesen ápolja a Kárpát-medence magyar kulturális értékeit. Munkássága bizonyítja, hogy az építészetnek a jövő generációk nevelésében is fontos szerepe van. Most Bodonyi Csaba építészt hallják.
Makovecz díj nem egészen arról szól, hogy ki milyen építész, hiszen a 10 éve alapított díjat eddig 7-szer osztották ki, ebből építész csak egyedül vagyok. Ez inkább egy magatartás, egyfajta felelős értelmiségi attitűdnek a kifejezése a díj, hiszen ilyenek is vannak a díjazottak között, mint a Böjte Csaba például, amit éppen ezért egy jó társaságnak tartok. Makovecz Imrével egyébként az ismerettségünk és a pályafutásunk majdnem párhuzamos, és 1970-től ismerjük egymást közelebbről, az akkor beindult mesteriskola kapcsán. Tulajdonképpen végigkísértük, és voltak a életünkben meccéspontok, voltak párhuzamos futások, és voltak közös akciók. Kevesen tudják például, hogy a Makovecz cég és a Népvélési Intézet által szervezett tokai Nomád Nemzedék Háza, amely 1978-79-ben épült, egy időben épült fel a Miskolci Közösségi Házzal, az is 1979-ben került átadásra. Nem az építés ebben a lényeg, hanem a párhuzamos közösségépítés. Ez a 70-es évek kegyelmi állapota volt, hogy a hivatalos közösségekkel szemben kialakultak a őszinte és igazabb, szervesebb közösségek. Tehát ilyen volt a említett Nomád Nemzedék, a Makoveszék által, ilyen volt a Miskolci Műhelynek a kezdete, ilyen volt a Pécsi csoport, a Pécsi építész csoport, a Csete csoport, ilyen volt a Győri Balett is abban az időben. Ezek mind spontán alakultak ki, általában a tradíciókat a szellemi alapjuknak tekintették. Ebben például közösek voltunk az Imrével, és aztán rendszerint találkoztunk, amikor szakmai reformok ügyéről volt szó, legyen az építészkamara, vagy legyen az a építésügynek a kormányzati helye. És hát végül is a Kóskároly Egyesülés is ilyen, amelynek én tagja voltam a a műtermem sokáig, most pedig egyéni tagja vagyok ennek. Imrével szintén egy közös akció volt a Magyar Művészeti Akadémia megalakítása, amelynek alapító tagja vagyok 1992-től. És ezt 20 évig egyesületként tartottuk fent, míg nem aztán elérte, hogy művészeti köztestületté váljék. Ez az álom, amely az Imre álma volt, amelyben alapító tagként örömmel vettem részt, végül is teljesült, az Összművészeti Akadémia megszületett, és most már 350 körüli tagságával, 9 tagozatával működik, és 3 éve beindult a regionális csoportok és műhelyeknek a tevékenysége is, amelyek közül az egyik a miskolci, és hát amelynek én elvállaltam elnökségét, elvállalva azt, hogy beindítom ezt a munkát. Ez egy jó alkalom arra is, hogy a Művészeti Akadémia és a Tudományos Akadémia kapcsolata kialakulhasson, hogy a szellemi életünk egy kicsit szervesebben alakuljon, hogy a művészetek hassanak a tudományra is fordítva.
A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Törökszent Miklóson advent vasárnapjain gyertyagyújtás lesz. Advent első vasárnapján, november 30-án 18 órakor lesz a gyertyagyújtás a Kossuth téren a díszkútnál. A műsort a Bethlen Gábor általános iskola diákjai adják. Adventi gondolatokat Butyka Béla Csabáné tagintézményigazgató mond. Olvasható a Törökszent Miklósi Város önkormányzatának közösségi oldalán. A kisújszállási adventi korcsolyapályát a 2025-26-os szezonban 2025. december 5-én nyitják meg. A pálya a Vigadó Kulturális Központ szervezésében a Kossuth gimnázium udvarán várja a mozogni vágyókat, mondta el Szűcs Tamás, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszállás polgármestere.
Az már nem újdonság, hogy jégpálya is lesz, hiszen tavaly volt az első óriási sikert, arattunk vele ingyenesen, napközben az iskolák használhatták a gyermekek, délután és este pedig bárki, aki úgy érezte, hogy csúszna egyet. Az újdonság az lesz, igazából, hogy még több programot szervezünk, lesz jégdiszkó, és a pálya nagyobb lesz, mint tavaly volt, és a felülete egy speciális folyadéknak köszönhetően még csúszósabb, tehát még nagyobb élményt fog adni a sporták szerelmeseinek, meg egyáltalán azoknak, akik érdekel az ilyen jellegű kikapcsolódás iránt. Tavaly azt mondtuk, hogy minden eddiginél színesebb adventi kavalkád, hát akkor idén ezt megint elmondhatjuk. Tényleg hozzánk már hamarabb érkezik a Mikulás, december 6-nál, 5-én nyitunk, akkor nyit a pálya, 6-án jégdiszkó, és utána rengeteg esemény, természetesen az ilyenkor szokásos helyi termékekkel, árusokkal, kiállításokkal, tehát minden lesz, aminek lennie kell egy izgalmas ilyen adventi kavalkád során, úgyhogy alig várjuk, nyilván várjuk a havat is, mert az mindig egy picit szebbé teszi ezt az időszakot, meg meghittebbé, de úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon színes adventi kavalkád elé nézünk.
Meddig lesz nyitva a kori pálya, gondolom, akkor a téli szünetbe is lehet csúszkálni.
Most azért nem fogok választ adni egyértelműen, mert tavaly is megbeszéltük, meg most is, de olyan igények jelentkeztek még, hogy na nyissuk már még ki, direkt úgy béreltük, hogy most fogunk kommunikálni egy adott intervallumot, de akár az is benne van a pakliban, hogyha látjuk értelmét, akkor tovább is, tehát az új évbe is átcsúszva.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken délkelet felől tovább növekszik a felhőzet, hosszabb időre az északi, északnyugati tájakon süthet ki a nap, néhol kisebb eső előfordulhat. Az északi a szél északkeleten és a Tiszántúlon olykor megélénkül, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Pénteken 2 és 7 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 27-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozásoknak címmel tartottak önismereti tréninget a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamarában. Tesztelési forgatókönyv e-pénztárgép forgalmazóknak, így szól a NAV legújabb közleménye. Gyakorlati nappal is készülnek a Movember Mozgalom Egyesület EGRI szervezői. Ezek mai adásunk témái. Önismereti tréning keretében fejleszthették tudásukat, illetve bővíthették ismereteiket. A DISC személyiségmodell alapján azok a női vállalkozók, akik részt vettek a tegnapi nap folyamán a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamarában megtartott üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozásoknak című programon. A rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy a különböző személyiségtípusok reprezentálják saját előnyeiket és hátrányaikat, ezen felül egymással is interakcióba lépjenek és csapatként működjenek együtt. A tréninget Kelemen Judit, coach, szervezetfejlesztő, tréner vezette. A női vállalkozók havi rendszerességgel találkoznak, valamint interaktív formában bemutathatják munkakörüket, mondta a rádiónknak Nagy Kata, az esemény szervezője, a Hevesvár megyei kereskedelmi és iparkamara titkárság vezetője.
Ezt a tesztet, ami egy kiindulója volt az egész típus tesztnek, otthon is meg fogja csináltatni mondjuk a férjével, vagy megcsináltatja gyerekeivel, munkatársaival, és hogy ezentúl sokkal jobban oda fog figyelni arra, hogy hogyan kommunikál majd, hogy úgy adjon át üzenetet, feladatokat, vagy ő hogy fogadjon be másoktól ilyen dolgokat, hogy senkit ne sértsen meg, vagy hogy hatékony legyen. Azt gondolom, hogy mivel emberek vagyunk, és folyamatosan kommunikálunk. Így nagyon fontos az, hogy megértsük, hogyha valaki, akár egy üzletfölünk, vagy egy munkatársunk reagál valamire, azt miért csinálja így. Például, hogy egy példát említsek, itt pont a különböző típusoknál van egy olyan típus, aki elemző típus, tehát sokkal jobban a számokból ért, neki kell idő arra, hogy feldolgozza az információkat, alapos, mindennek utána néz, de pont ebből adódó nehezen hoz döntést, mert amíg nem áll a rendelkezésére minden információ, addig ő nem tud dönteni. Van egy másik típus, aki meg robbanékony, azonnal mindent, gyorsan fogjunk hozzá, és hogyha ez a két típus egymást nem ismeri meg, és nem tudja azt, hogy a másik azért vár, azért gondolkodik, azért kell neki ennyi idő, hogy meghozza ezeket a döntéseket, mert ő egy ilyen típus, és ő így tud működni, akkor lehet, hogy közöttük, akár munkahelyi szituációban, akár a magánéletben nagyon sok konfliktus lehet. Rögtön szeretném tisztázni, hogy nem vagyok szakértő, és a tréninget sem én tartottam, így bármit mondok, csak abból tudok kiindulni, amit én is itt tapasztaltam. Itt szín alapján különböztetjük meg az egyes típusokat, van piros, kék, zöld és sárga típus. Ezt bárki az interneten rá tud ezekre keresni. Igazából nincs tiszta, tehát senki se csak piros, csak kék, csak zöld, csak sárga, hanem minden keveredik különböző arányban. Ez az arány is lehet olyan, hogy valaki mondjuk az egyik szín 80%-ban, és a másik négy pedig mondjuk 5-5-6-6 valami ilyesmi. De olyan is lehet, hogy valaki épp hogy látszik, hogy melyik a domináns, mert minden ilyen 30%-os. Mikor kitöltöttük ezt a tesztet is, a tréner hívta a figyelmet, hogy mindenki minden kérdésre úgy válaszoljon, amilyen a magánéletében, a otthon, a családjával, a barátaival, mert hogy teljesen más döntési kényszerünk van, vagy szituációkba keveredünk, mondjuk otthon, ami megint különböző, hogy valakinek mondjuk férje van, vagy gyerekei vannak, vagy még a szüleivel él együtt, tehát ezek is mind meghatározóak. És ugyanúgy, hogyha most azt mondanánk, hogy töltsük ki ezt a típust, vagy ezt a tesztet arra, hogy ahogy a munkahelyen viselkedünk, az lehet, hogy egy teljesen más szitu.
Thank you. A NAV bizonylattesztelési forgatókönyvet tett közzé, hogy segítse az e-pénztárgép fejlesztőket, forgalmazókat. A forgalmazási engedélyhez szükséges vizsgálaton az e-pénztárgépnek egy előre megadott feladatsor szerint kell bizonylatokat kiállítania, ami alapján a NAV ellenőrzi, hogy az eszköz megfelele a követelményeknek. A részletekről dr. Paskujné Pif kommunikált, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal bizonylattesztelési forgatókönyvet tett közzé azért, hogy segítse az e-pénztárgép fejlesztőket, forgalmazókat. A forgalmazási engedélyhez szükséges vizsgálaton az e-pénztárgépnek egy előre megadott feladatsor szerint kell bizonylatokat kiállítania, ami alapján a NAV ellenőrzi, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az e-pénztárgépek engedélyezésekor típusvizsgálatot végez, vagyis ellenőrzi, hogy az adott eszköz megfelel-e a jogszabályi feltételeknek és a fejlesztői dokumentációnak. A most publikált tesztelési forgatókönyv azt a konkrét bizonylatlistát tartalmazza, amit a típusvizsgálat alkalmával az engedélyezés alatt álló e-pénztárgépnek ki kell állítania. A forgatókönyv tartalma időről időre bővül, változik, a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban mindig a legfrissebb verziót kell használni. Azt is fontos tudni, hogy a NAV a típusvizsgálaton nem kizárólag a forgatókönyvben rögzített eseteket vizsgálhatja. A forgatókönyv célja, hogy az e-pénztárgépek bizonylatolási és működési követelményeit az engedélyező hatóság egy egységes, transzparens feladatsor és szempontrendszer alapján vizsgálja, amely valamennyi forgalmazó számára elérhető, megismerhető. E-pénztárgépet hasonlóan az online számlázó programhoz bárki fejleszthet, aki megfelel a rendszer fejlesztői dokumentációjában meghatározott követelménynek, és benyújtja a forgalmazási engedélyre vonatkozó kérelmet a NAV-hoz. Az adóhatóság szigorúan ellenőrzi az e-nyugta kiállításának és nyugtatárba küldésének folyamatát, ha a feltételek teljesülnek, kiadja az engedélyt a forgalmazásra. A jelenleg papírnyugtázó kisvállalkozásoknak ugyan nem kötelező, de érdemes áttérni az új típusú, NAV által engedélyezett pénztárgépre. Azon túl, hogy a nyugtattömb elhagyásával komolyabb összeg spórolható meg, az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozás mentesül a bizonylat megőrzési kötelezettség alól. Azt ugyanis átvállalja az úgynevezett nyugtatár, amely 10 évig tárolja a beérkezett adatokat. A jelenleg online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások, mint például a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, masszőrök, konditermek, akik összességében több mint 200 ezer online pénztárgépet működtetnek, továbbra is használhatnak online pénztárgépet, vagy választhatják a hardware alapú e-pénztárgépet. Az online pénztárgépek biztosítva a zökkenőmentes átállást egészen 2028. július 1-ig használhatók. A tesztelési forgatókönyv elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
November 29-én gyakorlati programmal zárul az idei Movember mozgalom Egerben. A nemzetközi szinten preventív célt szolgáló mozgalom célja, hogy november hónapban felhívják a figyelmet a férfiak egészségének megőrzésére, a betegségek megelőzésére. Nemrégiben előadásokkal készültek a Movember mozgalom egyesület egri szervezői. A mostani alkalom mindezeknek a gyakorlati tudásátadását tűzte ki célul. A programról Szabó Vadóc Bianka, hormonegyensúly tanácsadó, Aviva módszeroktatót hallják.
Folytatódik a Movember kampány, ami arról szól, hogy a férfi egészségre felhívjuk a figyelmet, és idén szeretnénk, hogyha már nem csak arról szólna, hogy mondjuk meg elvégezzük ezeket a kötelező szűrővizsgálatokat, hanem egy picit a férfit, mint egységet értelmeznénk és elemeznénk, és ugye ennek meg volt az elméleti napja, most november 29-én lesz egy olyan gyakorlati napunk, ami egy egyedülálló lehetőség, mind férfiaknak, mind nőknek, arra, hogy gyakorlati úton tapasztalják meg azt, hogyan tudnak különböző eszközökkel egyensúlyt teremteni az életükben. Tehát amíg az előző alkalommal igazából csak beszéltünk arról, hogy milyen lépéseket érdemes megtenni annak érdekében, hogy például a nemi egészségünk, a testünkben az energia áramlás megfelelő legyen, és a testi lelki szellemi egység harmónia az létrejöhessen. Most ezt konkrétan a gyakorlatban tesszük meg. Ami történni fog, hogy november 29-én szombaton egészen reggel 8-tól délután 16 óráig várunk minden férfit nőtt párt, és ez a Body Mind stúdióban lesz, a Ráczliget lakóparkban, és tényleg nagyon-nagyon változatos színes programokon keresztül, avivatornával, csikunggal, légzésterápiával fogjuk várni a résztvevőket, ahol a fókusz igazából a nemi egészségünkön lesz, tehát hogy hogyan tudunk élethosszig idő elmúlásával úgy tudjunk szembenézni az előttünk álló kihívásokkal, hogy jó megküzdési stratégiáink legyenek. Én azt gondolom, hogy nagyon különleges előadók lesznek, például Bánhegyi Péter doktor úr, aki egy házi orvos és holisztikus szemléletben fogja elmesélni, hogy a gondolkodás hogyan alkotja, hogyan alakítja a valóságunkat. A délután folyamán lesz egyébként egy ilyen generációs trauma, oldó műhely munka, és ugye én is fogok jönni az avivatornával, illetve PSA szűrés is itt a helyszínen elérhető lesz.
Szükséges valamilyen regisztráció, vagy van egy ilyen felső határ, kik mehetnek majd erre a rendezvényre?
A social felületeken úgy találjátok, hogy egységben az erő, férfi egészségnap, úgyhogy ha erre az egységben az erőre rákeresnek, akkor megtalálják. Szükséges egy e-mailes regisztráció, abban az esetben, hogyha ebédet szeretnének, de egyébként nyugodtan lehet, szabadon érkezhet bárki az utolsó pillanatban is, úgy dönthet, hogy elég fontos önmagának annyira, hogy itt most egy tapasztalati ismeretszerzés útján egyre jobban és jobban lehessen. Tehát tényleg fókuszban van az, hogy a férfi egészségünk, és maga a férfi, akit mellettünk tudhatunk, akár a párunk, akár az édesapánk, hogy a fiú gyermekünk jobban lehessen, de ide nőket is nagy szeretettel várunk, mert itt az a cél, hogy a nők is, hogyha önmagukon keresztül megtapasztalják a jól létet, akkor azt így tudják tovább adni a mellettük élő férfiaknak.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa apostoli látogatásra indult Törökországba és Libanonba. A látogatás november 27-től csütörtöktől december 2-ig keddig tart. A béke és a remény hangján. Ez a mottója az útnak. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója november 25-én bemutatta a sajtó képviselőinek 14. Leó pápa első Törökországba és Libanonba vezető apostoli útjának részleteit. Kiemelte az ökumenikus megemlékezést, a vallások közötti párbeszédet és a helyi keresztény közösségek támogatását. A látogatás történelmi és szimbolikus találkozókat, a közélet képviselőivel és a vallási vezetőkkel való megbeszéléseket, valamint a kihívásokkal küzdő országokban a szolidaritást kifejező gesztusokat is magában foglal. 14. Leó pápa első apostoli útja során ellátogat Ankarába, Isztambulba és Beirutba. A központi esemény az ókori Níceában lesz, az első níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából. A Szent Atya zarándoklata hangsúlyosan ökumenikus jellegű, és a vallások közti párbeszéd áll a középpontjában. Ugyanakkor a régió keresztény közösségeihez és helyi lakossághoz való közelség pillanata is lesz. Matteo Bruni megerősítette, hogy minden szükséges biztonsági intézkedést megtettek. 14. Leó pápa Zsegozs Ris bíboros nevezte ki krakkói érseknek. A Szent Atya november 26-án kinevezte Krakkó metropolita érsekévé Zsegozs Ris bíborost, áthelyezve őt a Lodzsi metropolitai székből, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Zsegozs Ris 1964-ben született Krakkóban, történész és teológus, a középkori egyháztörténelem kiváló ismerője. 2011-ben szentelték püspökké, 2017 óta vezeti a Lodzsi főegyházmegyét. Ferenc pápa 2023-ban bíborossá kreálta, és kinevezte a szinodalitásról szóló szinódus tagjává. Lelkipásztori és teológiai munkásságát a szentírásból kiinduló gondolkodásmód határozza meg. Szolgálatát az irgalom teológiája, az ökumenikus és a zsidó-keresztény párbeszéd iránti elkötelezettség, valamint az egyházi megújulás vezérli. Ez utóbbi különösen megmutatkozik abban, ahogyan személyesen megszólítja, felelősségvállalásra hívja a fiatalokat és bevonja őket a közösségi szolgálatba. Bíborossá kreálása után is megtartotta püspöki jelmondatát, erő a gyöngeségben, amely mélyen tükrözi lelkipásztori látásmódját és teológiai elkötelezettségét. Az Úr az élet barátja, azt akarja, hogy éljünk és boldogok legyünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szent Atya november 26-án a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája: reméljünk az életben, hogy életet fakasszunk. Krisztus húsvétja megvilágítja az élet misztériumát, és lehetővé teszi számunkra, hogy reménnyel tekintsünk rá, fogalmaz a Szent Atya, majd hozzáteszi. Ez nem mindig könnyű vagy magától értetődő. Sok embernek az élete a világ minden táján fáradtságos, fájdalmas, tele van problémákkal és leküzdendő akadályokkal. Mégis az ember ajándékként kapja az életet. Nem kéri, nem választja, hanem az első naptól az utolsóig annak titokzatosságát tapasztalja meg. Az életnek egy rendkívüli sajátossága van. Felkínálják számunkra, nem adhatjuk meg magunknak, mégis állandóan táplálnunk kell. Gondoskodásra van szüksége, amely fenntartja, megerősíti, óvja és új lendületet ad neki. 14. Leó pápa kiemelte: kedves barátaim, a világban elterjedt egy betegség, az életben való bizalom hiánya, mintha lemondóan valamilyen negatív végzetnek adnánk meg magunkat. Amikor úgy tűnik, hogy az élet kialszik vagy megreked, íme a feltámadt Úr továbbra is mellénk szegődik, az idők végezetéig együtt jár velünk és értünk. Ő a mi reménységünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa katekézisében. Az adventi időszak legelső betlehemét Debrecen városa állította fel Rómában, kedden este a Római Magyar Akadémia díszudvarán, ahol Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore Bazilika főpapja áldotta meg a művészi alkotást. Debrecen küldöttsége szerdán a vatikáni menhelyen osztott ételt. A Római Magyar Akadémia közel 100 éves történetében ez az első alkalom, hogy betlehemet állítottak fel. A Betlehem a palotának az utcáról is jól látható udvarára került. Debrecen megyei jogú város önkormányzata a Szent Év alkalmából a Római Magyar Akadémia és az abban működő Pápai Magyar Intézet meghívására, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával adományozta a Betlehemet, amely az olasz főváros Magyar Kulturális Intézete tulajdonában marad. Az idei karácsonyi időszakban a Betlehem egészen január 6-áig látható. A gyermek Jézus születését ábrázoló jelenet avatásán Rolandas Makrickas bíboros áldását adta a Betlehemre. A főpapa Santa Maria Maggiore pápai bazilikát vezeti, amely egyebek között arról ismert, hogy a Szent Jászol erekéit is őrzi. Rolandas Makrickas az MTI-nek elmondta: a Santa Maria Maggiore Jézus születése eredeti helyszínének darabjait őrzi, miközben a Debrecenből érkezett Betlehem a magyar kultúra értékeit hordozza magában, és minden nép kultúrája az evangélium üzenetét gazdagítja. Megjegyeztem, a Betlehem azonban nem puszta kulturális jelkép vagy karácsonyi díszítés, Isten jelenlétét hordozza magában. A 10 fából faragott szobor alkotta Betlehem, Pál Hunor színművész, szobrász, a Csokonai Nemzeti Színház tagjának munkája. A Szent Család tagjai mellett 2 angyal, 3 napkeleti bölcs, valamint 2 tipikus magyar pásztor sorakozik. A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk. annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Nacsa Lőrinc elmondta, a veszélyek korában, a válságok időszakában, a háborús helyzetekben az emberek alapvetően békére vágynak, és ezt a békét sokszor egy templomba, egy zarándokhelyre, egy zsinagógába vagy egy kolostorba betérve találják meg. Ez a béke kisugárzik az emberek családjára, a munkahelyére, munkatársaira, barátaira, ismerőseire is, vagyis a vallásturisztikai helyek békét közvetítenek a világban, tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a turizmus a tavalyi év után az idén is rekordot dönt, ugyanis január és szeptember között az előző év hasonló időszakához képest 2,2%-kal nőtt a belföldi, 11%-kal pedig a külföldi látogatók száma. Ehhez a rekordhoz hozzájárult a vallási turizmus fejlődése is. Elkészült az Esztergom budapesti főegyházmegye vallásturisztikai látványosságait bemutató Church App applikáció, napvilágot látott a Mádi zsinagógát bemutató kötet, felújították a tihanyi barátlakásokat és kialakították a tihanyi pálos zarándokutat, sorolta. Elkötelezettségüket mutatja, hogy az elmúlt évben mintegy 4000 templom felújításához és mintegy 200 új templom építéséhez nyújtott segítséget a magyar állam, mondta Nacsa Lőrinc. Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az Egri érseki palota és látogatóközpont díszudvarán szombaton november 29-én 15 óra 30 perckor lesz az ünnepélyes gyertyagyújtás. Műsort adnak a Jópásztor óvoda óvodásai. Az Eger Advent programsorozat keretében vasárnap, november 30-án 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester. Áldást mond Csizmadia István, az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre, az Egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor, az Egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentai László, az Egri baptista gyülekezet lelkipásztora. Közreműködik az Andante kamarakórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos Betlehem készítő pályázatát. Az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek. A beküldési határidő december 10-e. Az adventi időszak közelettével a katolikus Karitász meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. Már 4. éve szervez lelki gyakorlatot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, dr. Novák István az egyetem delegált rektor helyettese. Most november utolsó napjaiban ismét a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen gyűltek össze a csoport tagjai, ahol az adventi készület mellett az egyházi élet aktuális történéseibe is betekintést kaptak. Koleszár Krisztián riportját hallják.
Elindult az a fajta lelki gyakorlati rendszer, hogy az egyetem polgárai, kutatók, oktatók, funkcionális területen dolgozók évente akár többször is részt vehetnek 2, olykor 3 napos lelki gyakorlaton. Adventi, karácsonyi, húsvéti, nagybőjti időkhöz kötődő lelki gyakorlataink vannak. Most november hónap utolsó hetében töltöttünk el 2 napot a lelki gyakorlatos házban, és a szokásnak megfelelően az ünnepi szentmisét követően a délután folyamán 2 olyan témával örvendeztettük meg a lelki gyakorlaton résztvevőket, amelyek rendkívül aktuálisak. Hiszen Szent Kárló Akutisznak és Boldog Bódi Mária Magdolnának az élete nem is kifejezetten az életrajzi eseményei, hanem sokkal inkább az ő személyüknek a tanítása egyfajta küldetéstudatot adhat a mai keresztény ember számára is. Nagyon fontos az is, hogy az egyetem lelki gyakorlaton résztvevői kapjanak képet, egy nagyobb kitekintést az egyházi életre, és akkor ilyenkor mindig valamilyen aktuális témában is szoktam lelki gyakorlatos gondolatokat elmondani, hiszen nagyon fontos az, hogy amikor elbizonytalanodunk, amikor azt látjuk, hogy akár az európai kereszténység, akár a hazai templomlátogatottság mértéke valahogy egy kicsit olyan nehezebb időket mutat, akkor mutassunk rá arra, hogy hogyan is lehet keresztény emberként mélyebben elköteleződni, és az egyetem polgáraként egy katolikus egyetemen megélni a hitünket. Ezen a lelki gyakorlaton Kubik Zsolt atya is részt vett, akit arra kértem, hogy ismertesse, hogy mit is jelent a cigány-roma kultúra és a kereszténység kapcsolata, hiszen nagyon keveset tudunk általában arról, hogy azok, akik egy másféle életközösséghez tartoznak, vagy másfajta szemléletmód alapján rendezik az életüket, akik az életükben nagyon sokszor hátrányos helyzetben vannak, hogyan is tudják megélni a katolikus egyházban a keresztény hitüket, és ezzel kapcsolatban tartott Zsolt atya egy rendkívül érdekes és színvonalas előadást. Közeledik advent, és azt gondolom, hogy ezért volt fontos, hogy bemutassuk Káin és Ábel történetén keresztül, hogy a bűn hogyan jelenik meg a világban a testvérgyilkosság által, az ős bűn elkövetése után, de hogyan ad gyógyírt a megváltó Jézus születése. És természetesen nem maradhatott el ezen a lelki gyakorlaton sem az Úr eljövetelére való készülés, az advent és a karácsony megélése, annak méltó megünneplése.
Jótékonysági estre hívják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek december 6-án szombaton 18 órától 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról lesz élménybeszámoló. Majd egy színdarab következik az idén szentté avatott Tronnakatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táborosztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a Líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz Egerben a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
Hétvégén Mezőköves lesz a házigazdája a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája északkeleti selejtező csoport mérkőzéseinek. Játékos sportversenyt rendeztek Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban. Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazinc Barcika az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hétvégén Mezőköves lesz a házigazdája, a területi amatőr válogatottak országos nagypályás tornája északkeleti selejtező csoport mérkőzéseinek. A Magyar Labdarúgó Szövetség által két évente szervezett tornán a szabolcsiak ellenfele a jól megszokott négyes lesz, azaz Borsodabói Zemplén, Nógrád, Heves és Hajdúbihar válogatottjai. Szabolcs együttesét a legutóbbi tornához hasonlóan Kis Tamás és Piskóti Zsolt edzők fogják irányítani. Játékos sportverseny volt a napokban az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban. Összesen 5 intézmény diákjai álltak rajthoz. Boncák Attila szervezőt hallják.
Az országban már volt egy ilyen Szombathelyen, ez az Ózdi a második, és még Karcsonyban lesz. Tehát összesen 3 helyen lesz próbára téve ez a fajta lebonyolítás. Annyi a különbség, hogy nem egyszerre versenyszerűen hajtják végre a gyerekek a feladatokat, hanem minden csapatnak különböző pályája van, és nem élik meg közvetlenül azt a versenyszituációt, ami mondjuk egy kiélezett versenyhelyzetben megtörténik. Egy kicsit nyugodtabban és saját magukra koncentrálva hajtják végre a feladatokat.
Nem csak Ózdról, hanem Miskolcról és Egerből is érkeztek versenyzők. A rendezvény a játékos sportverseny pilot program keretében valósult meg, amely célja, hogy a kicsik egészséges versenyszellemben sportoljanak. A rendezvény végén a testnevelők, felkészítők, versenybírók és az országos szövetség képviselői kiértékelték a tapasztalatokat. Az ott elhangzottak alapján alakítják ki a jövőben a sportág végleges szabályrendszerét. A megméretetésen a miskolci gyarmati csapata bizonyult a legerősebbnek, és szerezte meg az első helyet, mögötte az ózdi bojkisok végeztek a második helyen. A harmadik helyet megosztva az ózdi újtér és az eger csapatai szerezték meg, míg a bojki második csapata az 5. helyen, a vasvár pedig a 6. helyen zárt. A koncepciót a Magyar Diáksport Szövetség bizottsága fogadta el, és találta ki az alapján, hogy milyen formában lehetne kontrollálni egy versenyszituációt. A csapatok körforgásszerűen teljesítették a feladatokat. A fesztivál legfőbb célja, hogy a játékos próbákon keresztül minél több gyermek élhesse át a sportolás élményét, hogy később a szabadidős vagy a versenyszerű sportolásban is örömét lelje. Kókai Dávidot, a Magyar Diáksport Szövetség szakértőjét hallják.
Van egy nagyon jó albizottsága ennek a játékos sportversenynek, és velük közösen kezdtünk el gondolkodni, hogy tudjuk egy kicsit kontrollált helyzetbe belehelyezni ezeket a versenyszituációkat, és gyakorlatilag másfél-két éve készítjük ezt elő, és ebben az évben érkeztünk el arra, hogy már terepen is kipróbáljuk és leteszteljük azokat az újításoknak gondolt feladatokat, vagy lebonyolítási formákat, ami alapján azt gondoljuk, egy kicsit ezt a kontrollált versenyhelyzetet előtérbe tudjuk helyezni.
Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. A német Bundesligában érdekelt Melsungen játékosai konzultációra érkeztek Debrecenbe. Palasics Kristófot hallják.
Felvettük a kapcsolatot az egyetemmel, ami utána nagyon görülékenyen ment, és nagyon sok dologban segítőkészek voltak, és a felvételit is lépésről lépésre online át tudtuk beszélni. Ugye egy kicsikét nehezebb, mert ugye Németországban élünk mind a ketten, viszont az egyetemtől kapott támogatás és tőlük kapott segítség azért az nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és tényleg az egész folyamat sokkal egyszerűbben ment le. Ugye most 23 éves vagyok, viszont abszolút fontosnak tartom az, hogy az életben meglegyenek a jövőbeni tervek is. Ugye engem azért ez a sport, miután ebbe élek, azért foglalkoztat a működése, az emberekkel való kapcsolat, a kommunikáció, a szervezés, és úgy voltam vele, hogy mivel most van egy ilyen lehetőségem, szeretnék én is egy kicsikét a jövőbe gondolkodni, és hogy majd egyszer, hogyha abba hagyom, akkor majd esetleg valami ilyesmivel foglalkozni, de nyilván ugyanakkor benne van mindig azért egy ilyen sportpályafutásban, hogy ugye sose tudni, hogy meddig lehetünk a pályán, és én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak egy dologgal foglalkozunk, hanem legyen más is, amit szívesen csinál az ember, vagy amit szívesen tanul.
Sipos Adrián a rugalmas segítő támogatást emelte ki.
Megadatott az a nagy lehetőség és ez a segítség, amit innen kaptunk, mind a beiratkozás, mind minden téren. Nagyon segítőkészek voltak itt Debrecenben, és sokkal egyszerűbb így ebből a nagy távolságból elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen tényleg nekünk így, hogy kint játszunk Németországban, nagyon kevés időnk van mindenre, és ez egy nagy segítség számunkra, hogy itt ilyen segítőkészek voltak. Maximálisan megkapjuk tőlük, amit lehet, de mivel a naptárunk az nagyon tele van, sok időt nem tudnak arra adni, hogy ide jöjjünk. Most is igazából most a válogatottól kaptunk egy kis kitérőt, hiszen most per pillanat szerintem edzésen kéne lennünk bemelegíteni, és ott is megértették, hogy ezt is szeretnénk csinálni, és erre is kell egy kis időt szánnunk.
Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánya hangsúlyozta. A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt, ezt jelzi, hogy a karnak évek óta sok sportoló hallgatója van. Őket mind az oktatásban, mind a vizsgáztatás során kiemelten kezelik. Egyedi tanrend és vizsgarend biztosításával. Ez a rugalmasság volt az egyik fő érv amellett, hogy a válogatott kézilabdajátékosok a Debreceni Egyetemet választották. A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez azt jelenti, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti őt az előrehaladásban, adminisztratív és szakmai kérdésekben egyaránt. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője is. Ő küldi el a saját órai jegyzeteit, így a hallgató az e-learning diasorok mellett a teljes tananyaghoz hozzájut. Fenyves Veronika dékánt hallják.
A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt. Nagyon sok sportoló hallgatónk van, és a gazdaságtudományi kar is kiemelten kezeli ezt a területet. A oktatásban, vizsgáztatásban, a tanulmányi vizsgaszabályzatban megfogalmazott lehetőségeket biztosítjuk a hallgatóknak. Egyéni vizsgarendet, egyéni tanrendet kapnak a hallgatók, és így a mindennapi munkájuk a sport mellett zavartalanul tudják folytatni a tanulmányokat. Ugyanazt a szintet kell teljesíteni, mint egy olyan hallgatónak, aki itt van nap, mint nap, csak nekik sokkal rugalmasabb időbeosztásban van erre lehetőségük. Ezeket a hallgatókat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a felvételi ötlet felmerülésétől kezdve a diploma kiadásáig, diploma átvételeig végig segíti, kíséri. Van egy beiskolázási csoportunk, a beiskolázási csoport a felvételi időszakban tud segíteni a lendő felvételizőknek, utána pedig a szakvezető, a mentortanár, a hallgatótársak és a tanulmányi osztály segíti a hallgatóknak az előre menetelét.
Bácsné Bába Éva intézetigazgató a konzultáció kapcsán kiemelte. A tanulmányi követelmények azonosak azzal, amit a jelenléti oktatásban résztvevőktől is elvárnak, ám ehhez a sportolóknak egy sokkal rugalmasabb beosztást biztosítanak. Most őt hallják.
A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez úgy épül fel, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti az előrehaladását úgy adminisztratív kérdésekben, mint szakmai kérdésekben, illetve tartja a kapcsolatot a kollégákkal, tehát ha bárhol időpontot kell egyeztetni, akár erre is alkalmas ez a mentor tanár. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője, hiszen mivel ők testileg nem tartózkodnak az előadásokon és a gyakorlatokon, azokat a kiegészítő feljegyzéseket nem tudják megtenni, mint a hallgatótársaik, és ez a tutor hallgatótárs elküldi neki a saját órai jegyzeteit. Így a teljes anyag birtokába tud jutni a hallgató, nem csak az e-learningből tölti le a diasorokat, hanem az órai jegyzeteket is megkapja.
Az új hegyi bringapályán rendezte meg Kazincz Barcika az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. Kovács László sportreferenst hallják.
Molcsi pálya területén egy úgynevezett szingőtrület pálya valósult meg Barcikán. Ezt a szingőtő pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek itt a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolózását biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, csak nagyon jó kerékpárral és biztonsági ellenállásnak megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és